Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lábadozása miatt március 26-án délelőtt a Szentatya nem tudta megtartani a szokásos szerdai általános kihallgatást, a Szentszék viszont közzétette az erre az alkalomra készített katekézisének szövegét. A beszéd témája a szamariai asszony volt. Ezekben a hetekben a katekézisek Jézus találkozásait veszik sorra. A Szentatya kiemelte: először az Úr lábához kell helyeznünk élettörténetünk súlyát, át kell adnunk neki múltunk terhét. Csak önmagukkal megbékélt emberek tudják továbbadni az evangéliumot. Az idei nagyböjtre különleges videósorozattal készült a Katolikus Szeretett Szolgálat. 6 plusz 1 pénteken 7 egyházi személy osztja meg 3-3 percben, hogy miből tud erőt meríteni a nagyböjtben. A videók minden pénteken reggel kerülnek ki a Katolikus Szeretett Szolgálat közösségi médiás felületeire. Az elismert magyar kánonjogászról születése 150. évfordulója alkalmából a Kánonjogi Posztgraduális Intézet által szervezett konferencia keretében emlékeztek meg Budapesten. A Házasságjogi Kérdések Sipos István munkásságának fényében című konferencia nyitó előadását Felföldi László pécsi megyés püspök tartotta. A főpásztor Sipos István életének üzenete a Mának című előadása a nagy prépost emberi és papi egyéniségét méltatta, kiemelve a papnevelésben végzett 4 évtizedes szolgálatát. Ha a jelenlegi szabályozást az eddigi joggyakorlattal ellentétesen értelmezve olyan bírósági döntések születnek, amelyek a főváros közlekedésének megbénulásához járulnak hozzá, a jogalkotó készen áll arra, hogy reagáljon, jelentette ki Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, a kormányülésen a belügyminiszter tájékoztatást adott többek között a keddi fővárosi híd lezárásokról. Néhány száz tüntető egy nap alatt rögtön 4 fővárosi hidat zárt le, emlékeztetett. Kiemelte, hogy a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Ehhez képest annak voltunk tanúi, hogy a fővárosban egy néhány száz fős kisebbség százezrek normális közlekedését tette lehetetlenné, fogalmazott a miniszter. Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomjó Express, a csíksomjói Pünkösdi búcsúba, a Kárpát-Európa Utazási Iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében. Közölték a szervezők ma Budapesten sajtótájékoztatón. A 4 napos június 6-ától 9-ig tartó program legfontosabb eseményei a csíksomjói Mária ünnep, a pünkösdi búcsú, valamint a zarándoklat Gyimesbe a történelmi Magyarország 1000 éves határához. Mező Tibor, a Kárpát-Európa Utazási Iroda ügyvezetője elmondta, a Csíksomjó Express Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom és Tatabánya érintésével érkezik a budapesti keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat együtt indul Erdélybe. A múlt héten stagnált a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A tájékoztatás szerint Pécs, Békés Csaba, Szolnok, Nyíregyháza, valamint Budapest déli mintájában és a fővárosi agglomeráció mintájában az örökítő anyag koncentrációja a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. Békés Csaba, Eger, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Szeged, Szombathely, Tatabánya és Veszprém esetében volt kimutatási határ felett az örökítő anyag mennyisége. Hozzáfűzték, a szennyvízben mért értékek alapján az influenza fertőzések számának további csökkenése várható. Életének 85. évében elhunyt Tamás Menyhért, Kossuth és József Attila díjas író, költő, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, tudatta a Művészeti Akadémia az MT-vel. Tamás Menyhértet a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Délfelől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró, északon ugyanakkor reggelig még lehetnek derült, gyengén felhős tájak is. Az északi északkeleti országrész kivételével bárhol előfordulhat kisebb eső. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Gyümölcsoltó Boldogasszonyt ünnepeltük kedden, március 25-én. A magyar költészetben nagy hagyománya van a Mária verseknek. Egyik első nyelvemlékünk is Mária vers, Mária síralom. Most következő összeállításunkban költőink Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére írt verseiből hallanak válogatást.
Czóbel Minka. Üdvözlet. Fehér falu picin szobában, hosszú hajú gyermek leány. Délután heves napsugárja özönlik be kis ablakán. Egyszerre csak, mintha a sugár kétszeresen megfénylene. Izzóbb lesz, forróbb, tündöklőbb lesz. Elkáprázik a lány szeme. Előtte átlátszó fehéren egy hosszú szárnyú angyal áll. Elijesztő szép, mint az élet. Igézetes, mint a halál. Nehéz aranypalástot ad rá, fejére fényes koronát. Földig meghajló hódolattal köszönti a kis Máriát. Lilium szálat nyújt feléje. Üdvözlégy, szép szűz Mária! Fehér rózsa vagy, bimbód lészen az Isten egyszülött fia. Eltűnt az angyal. A leányzó rémült örömben megremeg. Üres a ház. Csak napsugárban ingadoznak a porszemek. Fel alá szállnak szünet nélkül, egy a másik körül forog. A gyermek sugarába bámul, s boldog ilyetten mosolyog.
Dienes Valéria. Magnifikát. Magasztalja lelkem az én uramat. Örvendezve élek szárnyai alatt, szolgálója lettem. Lepillantott rám. Alázatta az engi dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék. Nagyot művelt rajtam hatalmas keze. Jóságában százszor szent az ő neve. Irgalma leárad. Népünkre borul, félelmünkre válasz, és szívünkre hull. Mindenható karja csak egyet suhints, a kevékedőket széjjel szórja mind. Letöri a gőgöst képzelt magasán. Alázatos hívét áldja trónusán. Éhezőknek étket tele kézzel át, de a gazdagoktól zárja a kapuját. Igazak dolgára örök gondja van, szívén hordja népét nagy irgalmasan. Atyáinkhoz szólott, évezreken át, benne bízó népe ismerte szavát. Dicsőség az Úrnak, Áldjuk az atyát, fiút és a lelket századokon át. Tudom, hogy mit adtál. Tövis koronát. Áldott légy ma érte, s minden koronát.
Csanád Béla, gyümölcsoltó boldogasszony. Mi gyorsan vége a mogorva télnek. Frissen rügyezve ébrednek a fák, halk szél suhog vigan, mint rég a szárny, az angyal szárnya, mikor Máriát köszöntötte a fényes égi hírnök. Ó, boldog tavasz, boldog újulás, fecskék suhannak villogva a réten, s a ház előtt a lombos cipruság hajlong az ablak nyitott négyszögében. Az ajtó zörren, meglepődve néz a szűz feléje, s már is zsong az angyal szava szelíden, mint a március zenéje. Üdvözlégy, teljes malasztal! Ó, boldog tavasz, boldog ájulás, csodálatos nagy történelmi hajnal, legszebb tavasz hazája, Názáret! Újjongj az égi forradalmi dallal! Kis ibolyák hatalmas illata erdőkön át ím, ostromolva árad, s a hegyeken szakállas pásztorok dúsabb füvekre hajtanák a nyájat, s halk csengettyű zenél esengve kint. És szól a szűz, arcán öröm s alázat. Legyen nekem a te igéd szerint.
Csanádi Albert, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére. Zengjed nyelv a szűzi méhnek angyali dicséretét, melybe szállva égkirálya formát öltött emberét, és megszülte férfi nélkül szűzanyánk a gyermekét. Mennyországnak küldötteként Gábor angyal lejöve szűzhöz, kinek nemzetsége Dávid király nemzete. Neveztetik Máriának, s Józsefnek a jegyese. Üdvözlégy, szólt, érintetlen s kegyelemmel teljes lány, áldott vagy te minnyájuk közt, asszony csak van valahány, mert szépséged megkívánta atyai bölcs tudomány. Ő hallgatva még töprengett, mit jelentsen e szózat, újra szól az égi küldött, ismételve e szókat. Ne félj, ó Mária, istencülni méltó vagy, mert az Úrnál egyedül csak te találtál kegyelmet, megfogansz és megszülöd majd megváltóját embernek. Jézus lesz a neve néki, ki üdvözít népeket. Nagy lesz ő, s a magasságos gyermekének hívatik, Istentől majd Dávid atyánk trónja néki adatik, s Jákob népén, nemzetségén örökké uralkodik. S miként lesz az? Kérdi a szűz, mert férfit nem ismerek. Az angyaltól végjóslattal hangzik rá a felelet, Isten szülsz majd, de megtartod a szüzesség jeleket. Mert a mennyek országából a Szentlélek száll reád, akitől a szűziméhed megfoganja a fiát, atyának kimondhatja majd magasságnak az urát. S hogy ne kétkedj, ím rokonod a meddős élemedet Erzsébet is, 6 hónapja hord méhében gyermeket, mert az Úr, amit kimondott, lehetetlen nem lehet. Legyen nekem igéd szerint, mondja szűz az angyalnak. Engedelmes lánya vagyok a felséges parancsnak, s méhe, szűzen helyet adott az isteni magzatnak.
Áprili Lajos, gyümölcsoltó. A néma telken láttalak, bimbózott sűrűn már a kertünk, a szíved mély volt és sötét, minket kerestél, nem feleltünk. Tűz gyúlt a szomszéd fák alatt, szélben körülölelt a füstje, aztán kék szárnyal szállt tovább szagos fűzekre, vízezüstre. A mozduló erők között sokáig álltál gyenge vállal, tudtad, hogy nincs több fegyvered ütközni végzettel, halállal. Aztán gondoltál messze, ránk, két csillapító barna szemre, kolostor csendre, váradon, egy kézre, tán az én kezemre, és indultál vissza, vert a fény, csodálkoztál, a nap ragyoghat, a lelkedben, mint drága súlyt hordoztad, a szelíd halottat.
Thank you. Tűz Tamás, gyümölcsoltó boldogasszony. A perc nem volt más, mint a többi. Csak nagy dolgok születnek így. A lélek csöndesen betölti szomjas világunk mélyeit. Fra Angelico képe leng itt, behunyt szememmel is láthatom, az angyal épp örömre zendít, szivárvány ég a szárnyakon. Hogy itta azt a szót a kék ég, a szikkadt föld kopárröge? Derűt hozott és drága békét, a testé lett örök ige. Emberségünk szűz rózsa ága, ki Istentől beoltatott, a vigasztaló halk szavára virágot hintett s illatott. Tavasz lobbant, s egy zsenge fácska a felleges zord égre tört. Ágán zengő születre várt a világ megváltó szép gyümölcs. Tótfalusi István, az angyali üdvözlet. Lukács 1.26.33. Öröm hír ez! Mi volna boldogítóbb, mi volna szebb, mi volna édesebb, mint öntestünk vérünkből testezett emberként bírni őt, a boldogítót. Örömhír ez, s mégis mi fájna jobban a boldogságnál? Milyen gyötrelem? A szűz szívébe messzi sejtelem, hét tőr kegyetlen, égő árnyalobban. Örömnek s szenvedésnek néma násza, Krisztus keresztjének törvénye int. Gábor nem szól, áll, vár a válaszára. A szűz könnyes szemével rátekint. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Tóth Bálint, himnusz gyümölcs oltó boldogasszonyhoz. Tűzszárnyakkal jön a hír, üdvözl légy, szent asszony, legméltóbb ág, kin a fény friss bimbót fakasszon. Vadalanyba oltott ág, legnemesebb szára, kin nyíl a legszebb virág erre a világra. Tükröt tart a teli hold, nézd meg magad benne. Nincsen rajta cseppnyi folt, mint makula lenne. Foghatatlan s fogható, anya s a legszűzebb. Ember hordja Istenét. Fakorsó a tűznek. S mint kristályba karcolás nélkül, szál betöltve szűz színét a fény, fogant méhet szép gyümölcse. Nap tűzarca a vízen, benned képe égjen, s csoda, teljes nap ez is, mint az, fent az égen. Áldott méh, mely hordozott, s még áldottabb méhed, mely mintázza mától azt, ki mintázott téged. Így ölt testet, aki volt, s lesz az örök bíró, sarkad után széttiport fejjel lesz a kígyó. Éva lánya, hű jegyes, nem egy győztes éke, angyalszárnyú szél emel angyalok fölébe, s hogy Ádám számkivetett magva feltekintsen, testet ölt a szeretet, s megbékél az Isten.
Rónai György, Mária éneke. Isten várakozása, világ várakozása, de megpróbálod szívemet. Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem. Választottságom véghetetlen árát, barlangszobám falán az eljövendő szenvedések árnyait, kereszt utam 14 állomását. Azt hiszitek, nem érzem halott fiam fejének súlyát az ölemben, s haldoklását a bűnök vasszögével átveretve, a bűnök tövisével koronázva szívemben az idők végezetéig a ti vétketekért? Ó, hiszen könnyű volna vaktában felelni. Íme az Úr szolgáló lánya. Könnyű volna meghajolni egy ismeretlen sors előtt. De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben már is azt a hét tört, s méhemben mégis megfoganni fiam örök agóniáját. Miféle nász ez, Istenem? Miféle nász? Miféle anyaság? S miért éppen engem választottál irgalmasságod oszlopául? Miért éppen nekem adtad ezt a két szemet, látni világunk mérhetetlen szenvedését? Miért éppen nekem ezt a szívet, hogy csordultig megteljék szánalommal értük, kik mint a fázó kisdedek vacogva megváltásukért zokognak? Hogy pattanásig teljék szeretettel, s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul. Jól van. Hát legyen, ahogy akarod.
Mm.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Áprili Lajos, Czóbel Minka, Csanád Béla, Csanádi Albert, Dienes Valéria, Rónai György, Tűz Tamás, Tóth Bálint és Tótfalusi István műveiből. A verseket Blaskó Balázs, Babócsai Réka, Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba, Sárosi Kinga és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 22. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Ültek ott nagy szomorúan. Közben világos lett, mert áttentő redáz a fejébe nyomta a kalapját. Tudták, ha kilépnek a házból, újra sötét lesz. Áttentő redáz nem kegyelmez. Ribizli meg egyre fogyott, egyre erőtlenebb lett. Hevert csak a padlón, már a fejét is alig tudta mozdítani.
Hagyjatok csak itt, ne törődjetek velem, suttogta. Titeket nem bánt áttentőre, Dárz, csak engem gyűlöl.
És akkor mi lesz a síró magukra hagyott kisgyerekekkel? Támadt neki srófmester.
De hát mondd meg, mit csináljak?
Sóhajtott erőtlenül Ribizli.
Berzsián nyaka vörösödni kezdett. Kivörösödött az arca is, szikrák pattogtak a homlokáról. Ilyetten nézték, jaj, mi lesz?
Berzsián, a földühödött vak Berzsián meg fölugrott, kiszaladt Dideki háza elé, és elkiáltotta magát. Legyen tele Dideki kertje virággal! Az egész utca legyen tele virággal! Az egész város! Nyíljatok ibolyák, bodzák, szarkalábak! Virítsatok estikék tulipánok!
Mind kiszaladtak mellé, és látták, ahogy Dideki kertje megtelik virággal. Az utcán a hóból kidugják a fejüket az ibolyák, tulipánok, szarkalábak, s virágba borultak a bodzabokrok is. Csupa virág lett a hóval borított téli város.
Ribizli kitámolygott a szobából, beleszimatolt az illatfelhőbe, felcsillant a szeme, kitárta a szárnyát, és a virágok fölé lebbent. Megtelt erővel, élettel.
Jaj, Ribizli, vigyázz! El ne ronsd a gyomrod!
Mondta neki Dideki. És ebben a pillanatban sötét árny felhőzte el az eget.
Áttentőre, Dárz!
Kiáltott zsebenciklopédia, de a sötétség azon nyomban eloszlott, újra világos lett. Értetlenül néztek egymásra, csak Berzsián mosolygott boldogan.
Nem áttentő redáz volt, mondta. Belőlem ment ki a sötétség.
És látsz is?
Kérdezte Violin. Berzsián bólintott boldogan, a többiek a nyakába ugrottak. Csak srófmester csóválta a fejét.
Sose hittem volna, hogy ennyi sötétség elfér egy emberben,
mormogta. Volt nagy vigalom. Táncoltak, énekeltek Dideki házában, majd kirúgták az oldalát. Violin, a fülrepesztő zenész, kedvére nyirettyűzött és dorombolt, hegedült és hagymabördőzött. Meg csimpolyázott. Aztán egy kicsit elcsodálkoztak, mert sehogyan sem akart este lenni.
Ez meg mi?
Kérdezte zsebenciklopédia.
Mindjárt éjfél, és még mindig világos van.
Srófmester értette meg először. Berzsiánra bámult.
Berzsián, mondta, te átestél a ló másik oldalára. A te fejedből jön a fény.
Még hogy az én fejemből, miket nem mondasz? De srófmester erősködött.
Na jó, szerezzünk egy kalapot és tegyük a fejére,
javasolt a zsebenciklopédia. Szereztek egy kalapot, Berzsián a fejébe csapta.
Sütj!
Sötét lett. Levette a kalapot, világos lett. Nem kétséges, a fejéből jött a fény.
Úgy látszik, amikor kiment belőled a sötétség, túlságosan megteltél világossal,
mondta srófmester.
Most már minket aztán nem zavar az áram szünet,
lelkesedett Violin, a fülrepesztő zenész.
Viszont Berzsiánnak kalapban kell aludnia, állapította meg Zsebenciklopédia. Ha csak nem akarja, hogy egész éjszaka világos legyen.
Mulattak tovább, és amikor elfáradtak, Berzsián költő a fejébe csapta a kalapját, s jót aludtak reggelig. De alig, hogy felkelt a nap, szörnyű ordítozás hallatszott odakintről. Jött ám áttentő redáz.
Majd adok én nektek,
ordibálta.
Azt hiszitek, kifogtok rajtam? Sötétben telik el az egész életetek. Vegyétek tudomásul, hogy soha többé nem teszem föl a kalapomat!
És ezzel lekapta a kalapját. Mélységes, mély sötét lett azonnal. Sötétségbe borult a világ.
Jaj, mi lesz velünk?
Jaj, veszékelt Zsebenciklopédia.
Örök sötétségbe zárt bennünket,
nyöszörgött Violin.
Végünk,
mondta srófmester. Ám ekkor megszólalt Dideki. A sötétben is érezni lehetett, hogy mosolyog. Azt mondta.
Berzsián, kérlek, vedd le a kalapod.
Berzsián levette. És gondolhatjátok, azonnal kivilágosodott. Ugrált, toporzékolt, áttentő redáz. Feltette, levette a kalapját, de nem változott semmi. Világos maradt.
Megállj, Berzsián! Ezt még megkeserülöd!
Fenyegette Berzsiánt. Berzsián költő egy icinke-picinkét elvörösödött, és csak annyit mondott.
Csapjon beléd a ménkű!
Bele is csapott.
Jaj!
Kiáltott áttentő redáz, és futóra! Máig is fut, ha el nem fáradt.
Kedves gyerekek, ma Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 22. részét hallottátok, melyet Csankó Zoltán mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a pokolról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Folytatjuk a végső dolgokról való elmélkedésünket. Most egy kicsit nehezebb téma következik, a pokolról fogunk elmélkedni. A pokol szó a magyar katolikus lexikon szerint délszláv eredetű szó, ősi jelentése szurok, sötétség, a kárhozat a túlvilági büntetés helye. A bibliai eredeti fogalomban két kép találkozott, a Seol, a holtak birodalma és a Himmon völgyében égő tűz. A Seol az Ószövetségben még nem a büntetés, hanem egyszerűen a holtak tartózkodási helye. Arról sincs szó, hogy ott különböző sorsban részesülnének. A föltámadás hitének kialakulásával azonban a kép is átalakult. Külön helye van benne a jóknak és külön a rosszaknak, s az utóbbiak kínokban szenvednek. Elmélkedtünk már a pokolról néhány évvel ezelőtt, most egy kicsit dogmatikai szempontból elmélkedünk, és a lényegére próbálunk rávilágítani. és tudatosítani magunkban, hogy a Biblia beszél a pokorról, a pokol létezik, és szükséges elmélkedni és gondolkodni róla. Tehát a katolikus egyházunk tanítása szerint dogma a következőképpen hangzik a pokorról. Akik halálos bűnben halnak meg, a pokorra jutnak, ahol kettős büntetés van, Isten elvesztése és érzésbeli kínok, mely örökké valóak. Tehát föltehetjük a kérdést, hogy kik kerülnek oda, kik kerülnek a pokolba, akik a halálos bűnben halnak meg. Mi a lényege a pokolnak? A lényege Isten elvesztése, szenvedés. Nem érjük el azt a célt, amit az Isten kitűzött számunkra. Lényegéhez tartozik még a pokolnak, hogy örökké való. Következő egyéb nevekkel és címekkel illetjük a poklot. Az egyik az Istentől való végleges elfordulás, vagy az ember tragédiája. Másként örök célunk meghiúsulása, örök kárhozat. Ugyancsak a katolikus lexikon szerint csak azok kárhoznak el, akik úgy megáltalkodnak, hogy rajtuk az isteni irgalom sem tud segíteni. Isten természetesen a szabad akaratot nem változtatja meg. Sok vita volt a pokol tűzének természetéről is. Kétségtelen, hogy azt sem lehet a földi, fizikai tűzzel azonosítani. Olyan túlvilági valóság előtt állunk, amelyről semmiféle tapasztalatunk sincs. Ott nem csak a tér és az időfogalmunk nem érvényes, hanem egész létformánk változik meg, ezért minden naív hasonlat és elgondolás alaptalan. Maga a dogma és a benne rejlő kinyilatkoztatás nem akarja ezt a nem tudásunkat megoldani. Ide is érvényes a kinyilatkoztatás megállapítása, hogy az az üdvösség valóságát világítja meg, de nem ad róla tárgyi ismeretet. Ahogy a első korintusi levélben olvashatjuk, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja, amit az Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Vagyis a kárhozatról szóló kinyilatkoztatás nem annyira a túlvilágról mond valamit, hanem a jelenben figyelmeztet, hogy a megígért üdvösséget el lehet veszíteni, ezért a dogma jelentőségét nem a túlvilági valóság megvilágításában kell látnunk, hanem annak hangoztatásában, hogy a bűn és a megáltalkodottság révén a boldogságra váró ember célja egyszer s mindenkorra meghiúsulhat, s ebben benne van a bűn büntetése. Legfeljebb antropológiai megfontolások alapján közelíthetjük meg a misztériumot, vagyis utalhatunk arra, hogy miben áll az ember számára a cél elvesztése. Biztos, hogy a kárhozat lényege a kizárás az egyetlen célból, Isten színelátásából és abból a szeretetből, amely egyedül adhat értelmet a létnek. Helyette valami üresség marad, amit az ember maga választott önzésével. A bűn ugyanis elfordulás Istentől és jogtalan odafordulás a földi javakhoz, de ezek nem tudják a szellemi lélek végtelen igényeit kielégíteni. Ennek aztán kozmikus vonatkozása is van. A kárhozott számára a teremtett világ és az értelmes teremtmények szeretetesen valóság többé, hiszen nem állt bele Isten akarata szerint. A pokol tüzét is valószínűleg abból kell magyarázni, hogy Isten hatalma mind föllebbezhetetlen tekinti, gúzsba köti az embert, érezteti tehetetlenségét, de az mégis lázad ellene. Az igehirdetés célja itt sem lehet az ijeszgetés, hanem Isten és az ember kapcsolatának föltárása. Isten az embert szabadnak teremtette, s mint irgalmas atya áll vele szemben. Minden kegyelmet megad neki, amit a szeretet diktál, ezért az életnek igen nagy a felelőssége. A teremtő viszont elvárja, hogy a teremtmény elismerje tőle való függését az erkölcsi rend megtartásában. Az igazságosság követeli, hogy legyen jutalmazás és büntetés. Arra sem szabad gondolni, hogy Isten a győzelem örömével nézi a kárhozottakat. Az ő tekintélyét és jogait a teremtmény nem sértheti, tehát neki nem kell védekeznie. A kárhozat olyan állapot, amit a bűnös teremtmény maga választott, és amihez ő maga ragaszkodik, s amit értékesebbnek tart, mint az Isten előtt való meghódolást. Hogy az emberi álhatatlanság és szenvedélyesség következtében ki jut el az ilyen megáltalkodottságig, azt nem tudjuk. Tehát még egyszer tisztázok ezt a nagyon fontos kérdést, hogy kik jutnak a kárhozatra, katolikus egyház tanítása szerint, akik a halálos bűn állapotában halnak meg. Nem azért kárhozik el valaki, mert halálos bűnt követett el, hanem aki ebben hal meg. Tehát megszűnik a kegyelmi élet benne. Mi a pokol lényege? Miért szenvednek ott a lelkek? Kettős büntetést szenvednek ott a lelkek. Az egyik, az elvetés kínja, Isten elvesztése hiánya, ez a fő büntetés. A másik pedig az érzésbeli kínok. Nézzük először a poklot, a pokol valóságát, a kárhozatot, mint Isten hiányát. Második Tesszalonikai levél írja, első fejezet 9. versében, a kárhozottak távol vannak az Úr színétől és fenséges hatalmától. Első korintusi levélben olvashatjuk, nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országából? Azt is tudnunk kell, hogy az Isten utáni vágy nem szűnik meg a pokolban. Ez okozza a gyötrelmet, ami gyűlöletet szül Isten iránt. Teljes kétségbeesés a következménye. A lélek rájön ott, hogy Isten az egyedüli jó. A lélek itt megtapasztalja teljes magára maradottság érzését, a tehetetlenséget és a céltalanságot. S rettenetes önvágy gyötri. A Biblia így írja le, fogcsikorgatás és férgük el nem pusztul. Máté evangéliumában így olvashatjuk, lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Átéli még itt a lélek a szenvedélye kielégítetlenségét, irigység, bosszúvágy és hasonló kínzó, gyötrő érzések. Következő az érezhető szenvedések, Máté evangéliumában olvassuk. Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájt ki és dobd el. Inkább egy tagad vesszen el, mint sem egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el. Inkább egy tagod vesszen el, mint sem az egész tested pokolba kerüljön. Ugyancsak Mátétól, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani. A zsidó levél így ír. Ha ugyanis azután, hogy az igazságot felismertük, szándékosan vétkezünk, nincs többi áldozat a bűnért, hanem rettenetes ítélet és lángoló tűz vár ránk, amely megemészti a lázadókat. És a Jelenések könyvében, 20. fejezet, 15. versében ezt olvashatjuk, aki nem volt beírva az életkönyvébe, azt a tüzes tóba vetették. Azt a kérdést is feltehetjük, hogy van-e valóságos tűz a pokolban? Van, aki azt mondja, hogy van valóságos tűz. Origenész szerint a lelkiismeret furdalás, a szégyen tüze, ami égeti a lelket. Egyházatják szerint átfinomult anyagú tűz, mint a tüzes vas, vagy mint egy seb égető fájdalma. Skolasztika tanítása szerint analóg értelemben vett tűzről beszélhetünk. Valami külső ok, ami a kárhozatban olyan gyötrelmeket hoz létre, amit a tűz szokott okozni. Részben azonos, részben különböző. Mai teológiában a tűz Isten jelenlétének jele, mint az égő csipkebokor Mózes előtt, mint Isten büntető ítélete. A pokol az konkrét büntetés is. Érezhető szenvedés testünket és lelkünket is érinti.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a pokolról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!